Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, amely a mai alkalomra a Lukács evangélium a 16. fejezetéből, a 22. verstől a 25. versig olvasom, de hogy jobban átlássuk az egész történetet, felolvasom elejétől végig. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és spatyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a poklokban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelé Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa a vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyébre. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassák azokat. Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Kérlek, Uram, hogy könyörülj meg rajtam, rajtunk, és elevenjük meg számunkra a te drága igédet. Szólj hozzánk, és adj nekünk halló fület, értő és hívő szívet. Könyörülj rajtunk, mert nálad nélkül, Uram, nem nyílnak meg számunkra a láthatatlan világ dolgai. Egyedül te tudod ezt nekünk kijelenteni. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ahogy tegnap is említettem, a túlvilágról, a láthatatlan világról senki nem tud érdemben nyilatkozni, egyedül az, aki a mennyből szállt alá. Maga az Úr Jézus mondta, hogy aki a mennyből szállt alá, ő az egyetlen, aki hitelesen tud beszélni nekünk az a túlvilág életről. Most azért nem említem az örök élet, nem így mondom, hogy örök élet, mert ahogy látjuk, Ennek a túlvilágnak két része van. Az Isten igéje ezt világosá tette mindenkor számunkra, hogy van egy sötét világ, amelyet pokolnak is nevezünk, ami nem más, mint az Isten nélküli lét, a teljes Isten nélküli lét. Ez a világ azért nem pokol még, bár sok gonoszság és sok rossz és sok rettenetes dolog történik körülöttünk, de azért nem a pokol még, mert itt Isten jelen van. Tudjuk majd az elragadtatás után, amikor Isten az antikrisztusi kor előtt, vagy az antikrisztusi kor idején elragadja a hívőket, akkor eltávozik a Szentlélek, és akkor pokollá válik 7 évre ez a világ. De tegnap elsősorban arról hallhattunk, és arról beszélt hozzánk Isten igéje, hogy mi az oka annak, hogy egyesek kárhozatra, mások üdvösségre jutnak. És egészen világos, hogy akinek üdvözítője van, az üdvözül. Aki itt Istennel él, az odaát is Istennel él. A mennyország kapuja ezen a földön van, és egy keresztformájú kulcs nyitja. Tehát értsük meg, hogy itt lehet üdvözülni. Itt kell, hogy eldőljön a kérdés. Majd hamarosan rátérek arra, hogy mennyi tévtanítás forog közkézen ez ügyben. Mennyire meg akarja téveszteni az ördög az embert, el akar bennünket hitetni, el akarja altatni a lelkiismeretünket, el akarja altatni a mi félelmeinket, mert bizony jogos a félelem. A kárhozattól jogos a félelem. Isten ítéletétől is jogos a félelem. És ezek mind olyan dolgok, amire nagyon komolyan oda kell figyelnünk, és meg kell értenünk. És nagyon sok, hogy így mondjam, szakértő működik ebbe a világba, aki teljesen mást tanít, mint amit az Isten igéje nekünk kinyilatkoztat. És ez már aztán az én személyes döntésem. Kinek hiszek? Pál apostol azt mondja, én tudom, kinek hiszek. Én annak hiszek, aki az életért értem adta. Az ő szájában soha nem találtak hazugságot, álnokság benne nem találtatott, én neki hiszek. És ez a valaki az Úr Jézus, ami Urunk és megváltunk, és ő azért mondja el ezeket a dolgokat, hogy ne legyünk tudatlanok, hogy valóban tudjuk, hogy ennek az életnek van folytatása. Ugye itt a történetben úgy mondja az Úr Jézus, hogy meghalt Lázár, és az angyaloktól vitatett Ábrahám kevelére. Meghalt a gazdag, és. Tehát mind a két esetben az Úr Jézus azt mondja, hogy a halál nem egy pont, hanem annak van folytatása. Az nyilvánvaló, hogy a legfélelmetesebb és a legizgalmasabb kérdés az ember számára az élet és halál kérdése. És ebben nem volna szabad tévedned. Ebben nem. Sok minden másban lehet tévedni, bár annak is mindig megvannak a következményei, de aki ebben téved, az az örök életét játssza el. Tehát higgyünk a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, mert ő az egyetlen szakértő ebben a dologban. Jézus így mondta a zsidóknak, hogy közületek az ő arcát nem látta senki, az ő hangját nem hallotta senki. Magyarul ezzel azt akarta mondani az Úr Jézus, mit tudtok ti az Atyáról, mit tudtok ti az Istenről? Hát azt, amit ő kijelent magáról, mi nem vehetjük kézbe az Istent. Egyszer szolgáltatta ki magát az ő fiába, mit tettünk vele. De Isten nem engedi meg, hogy az ember a tudomány górcsője alá vonja sem az ő személyét, sem azt a világot, ami számunkra a bűneset óta láthatatlan világá vált. Igen, az ember valamikor láthatott, mert a két világ része volt Ádám és Éva, de a bűn miatt elvesztettük a látást, és ahogy hallottunk, hitben járunk, és nem látásban. Hát bizony, ezt nehéz elfogadni az embernek, de ott majd a hit látása változik. Az embernek az Istenhez való viszonya egy döntő kérdés, hogy milyen viszonyom van az én Urammal. És a Biblia úgy beszél az Istenről, mint valami egészen tökéletes és szent személyről, akinek végtelen a hatalma, tökéletes a szentsége, a mindentudás, és az ő élet tőle ered. Ahogy az Úr kijelentette az igébe, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Tőle indul ki az élet, és hozzá érkezik meg. Csak nem mindegy, hogy melyik oldalra. Látjuk, folytatása van ennek a földi életnek. Az emberi kultúrákban, ha valaki ismeri, egész ősi kultúrákban is mindig tudomása volt a népeknek, az embereknek arról, hogy van örök élet. Ez egy ősi ismeret, az egyik legősibb ismeret az embernek. És az egész modern világ jött azzal, hogy nincs Isten, nincs örök élet, ez a biológiai életed van, meghaltál és neked tökéletesen véged van. Ez az ateizmus, ez a materialista gondolkodás. Egészen tudományos formába akarják öltöztetni, és azt mondják, hogy te azonos vagy az agyaddal. Ha meghal az agyad, neked örökre véged van. De higgyétek el, hogy az ige nem erről beszél. Nem erről beszél. Éppen arról beszél, hogy nem így van. Hogy nem vagy azonos az agyaddal, meg ezzel a testeddel, hanem egy olyan személyiségnek teremtett téged az Isten, amely mögött ott van az ő lelke, az ő teremtő hatalma, ami által minket emberré tett. Sir John Eccles, egy Nobel-díjas agykutató írásában olvastam, hogy ő ateista volt, Isten tagadó volt. És éppen az agykutatás során rádöbbent, hogy az ember nem azonos az agyával, hanem a benne lakó lélek használja az agyat, mint ahogy mi használjuk a számítógépet. Ő ezt állítja. Tehát egyfajta tudományos antropológia, hogy az ember nem azonos az agyával, és a Biblia is ezt mondja. Nem vagy azonos a testeddel, több vagy, mint amit eltemetnek. És az ember érdekes módon ezeket a sötét gondolatokat elfogadta. Nagyon sok ember elhitte, hogy nincs örök élet, a halállal mindennek vége van. Tavaly temettem egy olyan kollégámat, aki világ életében nagyon erős baloldali beállítottságú ember volt, de ennek ellenére katolikus templomba járt, és az volt a kérése, hogy én temessem el. És mivel ilyen baloldali beállítottságú ember volt, az egyik régi pártvezető, akinek még most is nagy a befolyása, ott ült a temetésen, mert idős ember nem tudott állni, és úgy ült velem szembe, hogy folyamatosan láttam őt. És megdöbbentő volt, hogy ez az ember, aki valóban Isten tagadó ember, egész megrendülten hallgatta az Isten igét. Tehát emberek vagyunk. Legyen ilyen, meg olyan elképzelése, meg hite, meg hitetlensége. Ember. És én már nagyon régen így tekintek mindenkire, hogy egy ember az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, akinek az Isten örök életet szánt, és örök életet akar adni. És nekünk nem kell. Neked nem kell? Az Isten adná, de nem kell. Hát ebben a nyomorúságban vannak az emberek. Ezért viszont Isten mit tesz? ilyen esendő, bűnös emberekkel hirdetteti az evangéliumot. Hirdetteti. Először is meggyőzi a mi szívünket, először is világossá teszi, hogy igen, ő az Úr, az ember teljesen megtapasztalja, hogy mi beszélő viszonyban lehetünk a mi Úrunkkal. Nem csak az ige hirdető, bármelyik ember, aki megtér Krisztushoz, beszélő viszonyba kerülhet az ő drága mennyei édesatyával. Micsoda csodálatos kiváltság. És éppen a bűntől megszabadító Krisztus tehet engem tisztává, szenté, hogy alkalmas legyek arra, hogy kapcsolatban maradhassak az én Urammal. Most emlékeztek pár mondattal, előbb azt mondtam, hogy Isten éppen erre a kapcsolatra teremtett bennünket, ezt akarja, de ő szent Isten. Ő nem vállal semmiféle tisztátalansággal közösséget. Még az én kis csúsztatásaimmal sem. Az én bűneimmel sem. A rossz gondolataimmal sem. Semmi tisztátalannal nem vállal közösséget. Emlékezzetek az utolsó vacsorán, a lábmosás történetében, amikor Péter tiltakozott, Uram, te az én lábamat nem mosod meg soha. Erre az Úr Jézus mit mondott neki? Ha meg nem moslak, semmi között hozzá. Miért kezdek el erről beszélni? Azért, mert az az utalágozás ezen múlik, hogy itt közösségben lehetsz-e a drága Úrral, vagy közösségben szeretnél lenni. De ha szeretnéd, hogy közösségben legyél vele, akkor meg kell engedned, hogy megtisztítson téged. És ahogy az ige mondja, Jézus Krisztus vére megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Tehát van tisztító szer, amely megtisztít bennünket, az ő drága vére. Azért van bűnbocsánat, új élet, megtisztulás. Ennélkül senki meg nem látja az örök életet. Ahogy Pál mondta. Sem részegesek, sem paráznák, sem, meg sem láthatják az Isten országát. De hát akkor milyen nagyon fontos kérdés az, hogy meg hagyom-e magam megtisztulni, megtisztítani, sőt kérem-e, hogy Uram, igen, akkor ne csak a lábamat, a kezemet, a fejemet is mosd meg. Tény, egészen tisztává engem. Gondoljatok bele, hogy az ember bukásának a történetében mi forgott a középpontban? A jó és a rossz tudása. A jó és a rossz tudása. És higgyétek el, ma is ez forog a középpontban. Mert az Isten szent, és ő azt akarja, hogy az ő népe szent legyen. Csak egy pár sort hadd olvassak fel, Wilhelm Busch vívódik, mint ifjúsági lelkész volt eszembe, és a náci időkben felismeri azt a problémát, ami a legnagyobb probléma. És most tessék meghallgatni, mit ír erről. Annak a kornak alapvető kérdése, ki rendelkezik tulajdonképpen a lelkiismeretünk felett. Tehát ki rendelkezik tulajdonképpen a lelkiismeretünk felett? A fiatal fiúk, akik hozzám jártak a vegyházba, több száz fiatalról van szó, megtanulták, hogy a lelkiismeretüket Isten igéhez kell kötni. Luther kijelentette a Worms-i birodalmi gyűlésen, lelkiismeretem Isten igéjét fogja. Hadd magyarázzam meg bővebben. Közülünk mindenkinek van lelkiismerete. Ez azt jelenti, valamennyien tudjuk, hogy van jó és van rossz. De ki határozza meg, mi a jó és mi a gonosz? Ti melyik Úr akaratához igazodtok? Ki rendelkezik a lelkiismeretetek felett? Például a szexuális kérdésekben, vagy a pénzkezelésben, az igazság a hazugság dolgában. Közvélemény? Vagy a munkatársak? Kinek van joga megmondani, most így mondom neked, mi a jó és mi a rossz? Luther véleménye, újra mondom, lelkiismeretem az Isten igéjének a fogja. Az én fiataljaim megtanulták, hogy lelkiismeretem felett az Úr Jézus Krisztus rendelkezik. Na most, testvérek, ez fantasztikus dolog. És egy ilyen izmus, mint amilyen a nácizmus volt, vagy a kommunizmus, én emlékszem. Pontosan ők akarták megmondani, mi a jó és mi a rossz. Pontosan a sátán akarta megmondani a paradicsomba is, mi a jó és mi a rossz. Ne hidd el, hogy amit az Isten jónak mond. Figyeljetek meg, most egy olyan világot élünk, hogy szabályosan levéstek a kőtábláról minden parancsolatot. Amire az Isten azt mondja, ne tedd, ők azt mondják, hogy tedd. Amire az Isten azt mondja, hogy jó, arra ők azt mondják, hogy rossz. Gondoljatok csak a házasságra, a kisgyermekek születésére, a monogám házasságra, a tiszta életre, ez a világ azt mondja, az rossz. És mire mondja, hogy jó? A perverzitásokra, a paráznoságra, a házasságtörésre, a gyerekgyilkosságokra sorolja. És akkor a te lelkiismereted kinek a fogja? Engem nagyon megrendít, mikor fiatal hívő fiatalok azt mondják, együtt élnek, és azt mondják, hát Pista bácsi, mi ebben a probléma? Ma mindenki ezt csinálja. Tehát akkor az ő lelkiismerete már régen a porszellem fogja. Ma a barátai határozzák meg. A Facebook, a Twitter, meg a többied. Azt határozza meg, hogy mit tartok én jónak, meg rossznak. Tetszel neked, te milyen veszélybe forogunk? És nehogy azt higgyétek, hogy csak a kis tizenéves fiatalokat veszélyezteti ezt. Saját magamon veszem észre, illetve nem én veszem észre, hanem a Szentlélek Isten figyelmeztet, hogy nem veszed észre, hogy már te is engedményeket teszel. Sodor bennünket, testvérek. És akkor hova visz az út? Ugye a zsidókhoz írt levélben felolvasom, mert jobb, ha felolvasom. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Úgy Krisztus is egyszer áldozhatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Tehát elvégzett dolog, hogy az emberek meghalljanak. Isten azt elrendelte. Ha eszel arról a fáról, meg kell halnod. És itt a jó és a rossz kérdéséről van szó. És igenis, hogyha az én lelkiismeretem nem az Isten igényének a fogja, akkor bajba vagyok. Akkor bajba vagyok, akkor nem tudom már tovább, mi a bűn és mi nem. Ézsaiás 5. fejezetében azt mondja az Úr, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a jó rossz, és hogy a rossz jó. És hogy az édes keserű, és a keserű édes. És hogy a világosság sötétség, és a sötétség világosság. Jaj azoknak! Az egyház már ki sem meri mondani, hogy jaj azoknak. Na de engem nem érdekelnek sem főpapok, sem írástudók, nagyon komolyan mondom, nem érdekelnek azok, akik az Isten igéjét meghamisítják, leértékelik, átértelmezik. Nem érdekel. Lehetnek bármilyen magas polcon. Miért? Mert igenis emberek üdvössége múlik rajta. Azt mondja az Úr Jézus, illetve hát az Úr Jézus, az Úr azt mondja Ezékiel prófétának, őrizővé tettelek, őrállóvá tettelek téged Izrael házába. Ha én azt mondom, hogy a bűnösnek meg kell halni, és te nem mondod meg neki, a bűnös meghal a bűnében, a vérét pedig a te kezedből kérem számon. Hát ezek komoly dolgok. Tudjátok, sokszor elmondom, ezt mindannyian értjük, hogy a legnagyobb tragédia a halál. Ezt mindannyian értjük. De hogy nem ez a legnagyobb tragédia a testi halál, azt meg nem akarjuk felfogni. A legnagyobb bűn a gyilkosság. De én azt mondom, ennél van egy nagyobb bűn, amiről az előbb mondtam. Amikor mi lélekgyilkosok vagyunk, amikor hazugsággal elhitetjük az embereket, és ezért el fogják veszíteni az üdvösségüket. Tehát kihez kössem a lelkiismeretemet? Hát csak az Úr Jézus Krisztus drága igéhez kösd a lelkiismeretedet, soha nem fogsz tévedni, soha nem fogsz ebbe csalódkozni, és ez az élet útja. Ez az örök életre vezető út. És ez itt dől el, testvérek, a Földön. Annyiféle tanítás van, egy-kettőre most szeretnék azért utalni, az ateizmusra már utaltam, megmondom őszintén, az egy annyira sötét dolog, hogy még a legsötétebb pogányok meg okkultisták se hiszik el, de vannak ennél sokkal rafináltabb, megtévesztő gondolatok, reménységek, amelyek az embereket eltérítik a felelősségtől, hogy a bűnöket csak itt bocsátja meg az Isten. Nem tudom, föltűnt-e a testvéreknek, mert ha figyelmesen olvassuk az igét, mindent megérthetünk. Amikor az Úr Jézus meggyógyítja a hutahütöttet, és ezt azzal a kijelentéssel teszi, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a Földön a bűnöket megbocsátani, és itt van a hangsúly a Földön. A mennyben már nincs bűnbocsánat, és nincs tisztító tűz. Testvérek, ez egy veszedelmes tévtanítás. Egy rendkívül veszedelmes tévtanítás, mert elhiteti az emberekkel, még van egy dobásod. Hát nem kell azért olyan komolyan menni azt a megtérést, meg a megszentelődést, meg a megszentelt életet, meg az engedelmességet. Nem kell azt olyan komolyan menni, majd az egyház kiimádkozik téged a purgatóriumból. Hát először is nincs honnan kiimádkozni, mert nincs purgatórium. Ha lenne, az Úr Jézus elhallgatta volna előlünk. Semmiképpen. Ő csak arról beszél, kárhozat van, meg üdvösség van. Pokol van, meg mennyország van. De higgyétek el, még a katolikus tudósok között is van olyan ember, és hadd idézzem az ő szavait. Ugyan egy kicsit összeütközött saját egyházával Hans Küng, de ebben a kérdésben azért figyelmeztet. Igaz, hogy egy olyan hamis tanítás csillant fel Hans Küng, amitől az ember megdöbben. Mert egy ilyen rettenetes tisztító tűz helyett ajánl egy másik tisztító tüzet. Tessék meghallgatni. Aztán tessenek megítélni a dolgot. A tisztító tűz nem félpokol, hanem az Istennel való találkozás mozzanata, vagyis a nem kész és a szeretetben még éretlen ember találkozása a szent, végtelen, a szerető Istennel mélységesen megszégyenítő találkozás, fájdalmas és ezért tisztító. Hát ez így igaz, én átéltem ezt. És gondolom, itt a testvérek közül nagyon sokan átéltük. Ha én találkozok a Szenttel, az én drága Urammal, bizony megszégyenítő találkozás, megrendítő. Egyszerűen az ő szentségének, tisztaságának fényében rádöbbenek, hogy ki vagyok én. Hogy mennyire kegyelemre szorult bűnös vagyok. Mennyire kegyelemre szorult, és az ő megtisztító hatalmára, szentségére ráutalt ember vagyok, csak hogy Hans Küng ezt a túlvilági találkozással helyettesíti be. És itt ez egy becsapás. Hát látjátok, itt az Úr Jézus mondja el, hogy ott ennek a szerencsétlen embernek nincs találkozása Istennel. Itt van találkozás. Itt van a tisztító tűz. Itt. Nem tisztító tűz, csupán, bár Isten ítélete is tisztító, mert tulajdonképpen az a tűz, amiről szó van a Bibliában, az az Isten haragja, az Isten ítélete. És bizonyos értelemben én találkozom, mint Ézsaiás, ugye az Ézsaiás 6-ban, jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, mert látták szemeim a seregek urát. Tehát igen, ha az ember meglátja őt a dicsőségest, ha találkozok vele, akkor ebbe belerendül a lélek. Összeomlik. Akkor átélem, elkárhoztam. Én átéltem ezt. És gondolom itt többen. És ez a megtérés előszobája. Luther azt mondja, hogy megrendülés nélkül, igazi összetörettetés nélkül, nincs megtörés. Hát lehet válvonogatva is, mint ahogy Saul király tette, hogy jó, vétkeztem, de add meg a népem előtt a tiszteletet. Így nem lehet megtérni, ez nem bűnbocsánat, ez nem megtisztulás. De azért, amit Hans Küng továbbiakban elmond a tisztító tűzről, azt ezek komolyan lehetne venni. A halottakért mondott imádságok kérdésében egészen röviden azt jelenti, nincs szükség kicsinyhitű, élethossziglan tartó imákra és költséges gyászmisékre, idézőjelben a tisztító tűzben szenvedő szegény lelkekért, sem pedig az alig érthető imákra, amelyek az elhunytakkal együtt, az elhunytakkal mondunk. Annál helyesebb, sem cselekszünk, azonban, ha a haldoklókért imádkozunk, és az elhunytakra tisztelet teljesen szeretettel gondolunk, ebbe igaza van. De oda hát olyan tisztító tűz sincs. Tudnék, egyébként Hans Küng is hasonló liberális, mint nagyon sok modern európai teológus, aki azt tanítja, hogy végül mindenki üdvözül. Ez az univerzalizmus. Ez a legnagyobb becsapás, mintha alanyig jogon járna neked az üdvösség. Hol beszél erről a Biblia? Ez összeférhetetlen a Szent Isten jellemével. Nem tudom, értitek, amit akarok mondani. Egy Szent Isten. Hát meg egyáltalán gyakorlatban gondoljátok meg, ha Hitler meg én csak úgy a pokolba vagy a mennyországba besétálhatnék megtérés nélkül. Azért mondtam magamat is, mert bármelyik ember megtérés nélkül besétálhat a mennybe, akkor már is nem lenne mennyország. Hát oda csak azok mehetnek be, akik Krisztus vérében megtisztították magukat. Ott van a Jelenések 7-ben a megszámhatatlan sokaság. Ott áll a trón előtt, fehér ruhába, pálmaágakkal a kezébe, az üdvözültek mennyei serege. És mit mond az angyal? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Na, ez az evangélium. Ez az evangélium. Semmilyen más evangéliumot ne higgyetek el. Mert van ám, bővivel van más evangélium. Ahogy említettem, ez az univerzalizmus, mindenki üdvözül, mert az Isten szeretet. De hát értsük már meg, hogy a szeretet meg a hazugság nem fér össze. Hát szeretet az, hogyha én a feleségemnek össze-vissza hazudozok. Tehát Istennel semmiféle szentségtelenség nem fér össze. És ezért a lelki ismeretet kell megvizsgálni, hogy tényleg az Isten igéhez kötötted? Az ő parancsolataihoz kötötted? Adott-e gyönyörűséget, hogy teljesíted az ő kívánságát és akaratát? Akkor üdvözölni fogsz. De ez Krisztus nélkül nem megy. Ugye a meghalás az egy nagyon fontos kérdés, és természetesen a pszichológia is elkezdett ezzel foglalkozni. Külön tudományág a tanatológia, tehát a halállal való foglalkozás, ami először úgy indult, hogy ugye pótolni akarták az egyház kegyességét és szeretetét, a pszichológusok kvázi elkísérni a haldoklót, Elizabeth Kübler-Ross, ilyen híres, hírhelt tanatológus, aki kidolgozott, hogy a halál előtt 5 ponton keresztül megy a haldokló, hát ezen végig kell őt kísérni. Hát ebben alapjában véve még nem is lenne olyan nagy baj, de hova jutottak ezek a tanatológusok, akik csak a haldoklókkal akartak foglalkozni, meg a gyászolókat vigasztalni? Hova jutottak? Spiritisták lettek. Mert aki elkezd foglalkozni a halállal, az egy olyan területre téved, így mondom, határterületre téved. Egy rendkívüli éles határterületre téved. És ezek az emberek mind spiritisták lettek. Rádöbbentek, akik ugyan materialista emberek voltak, de rádöbbentek, hogy hát ez nem olyan egyszerű ez a halál kérdése, hanem bizony van folytatás. És akkor jöttek a spiritista vigasztalással, hogy ugye valaki olvasta, annak idején én elolvastam például Raymond Moody, aki nem tévesztendő össze Moody evangélistával. Raymond Moody egy spiritista pszichiáter, aki írta az élet után című könyvet, és ebben leírja, hogy ott a klinikai halált átélt emberek milyen fénylénnyel találkoztak, és teljesen mindegy volt, hogy bűnben élt az ember, vagy nem élt bűnben, a legnagyobb szeretettel fogadták. Hát igen, a 2 Korintus 11-14-ben is ott van, hogy bizony az ördög a világosság angyalának képében jelenik meg, és megcsalja. Először is ezek az emberek nem voltak halottak, csak megállt a szívük. Ez meg is különbözteti a tudomány. Ez csak klinikai halál. És ebből akartak egy hamis evangéliumot. Ne izgasd magad, semmi probléma, mert aki találkozott ezzel a fény lényel, mit jelent az, hogy egy boldog örök élet vár rád? Rettenetes hazugság. Rettenetes hazugság. És ilyeneket elhinni. És ez mind tudományos köntökbe. De hát gondoljatok bele, lehet tudományosan foglalkozni a túlvilág dolgaival? Hát nem lehet, mert az Isten adott róla kinyilatkoztatást, és pont. És mi pedig nem tudunk vele foglalkozni. De tessék meghallgatni, ugye van ám ennek aztán egy hátulütő oldala is, mert ugye ezek a vigasztaló tanatológus, pszichológusok tulajdonképpen egy hamis evangéliummal akarták megvigasztalni a modern embert, mert hát meghalni azért mindenkinek kell. Igen ám, csak hogy voltak becsületesebb orvosok, akik azért leírták, hogy hát nem úgy van ám az. Hanem például dr. Rowlingot idézem, így mondja a könyvében egyik betegéről. Hogy amikor elveszette öntudatát, nem léglegzett többé, majdnem meghalt, mihelyt ő az orvos műszereivel segített rajta, valahányszor újra élesztették, azt hörögte, a pokolba vagyok. Rémülten kért segítséget, láttam iszonyú arckifejezését, borzalmas tekintetét, rosszabb, mint egy halott. Amikor jobban lett, 2 nap múlva meglátogatta dr. Rowlings tollal és papírral, hogy megkérdezze, mit látott a pokolba. Beteg csodálkozott. Pokol? Miféle pokol? Semmiféle pokolra nem emlékszem. Erre az orvos részletesen elmondta neki mindazt, amit a beteg akkor mondott, mindenre nem emlékezett. Az élmények szemmel láthatóan annyira félelmetesek, olyan szörnyűek és fájdalmasak voltak, hogy tudata nem tudott megbirkózni velük, és egyszerűen elfojtotta. Tehát azért ezek a tanatológiai vizsgálódások sem olyan pozitívak, mint ahogy azt például Elizabeth Kübler-Ross beállítja, vagy hasonló módon Moody és a többiek, mert nem így van. Hát egyszerűen nem így van. Úgy van, ahogy az Úr Jézus mondja, van utaláldozás, van ítélet, kárhozat, és van örökküdösség. Persze senki ne gondolja, amikor itt az Úr azt mondja, hogy gyötrődik a lángban. Hát senki ne gondolja, és ne gondolja azokra a középkori ostobaságokra, amiket a pokorról firkáltak, mit tudom én, üstökbe, kondérokba főzött emberek, meg nyárson tüzön forgatott. Hát erről szó sincs, itt szellemi dolgokról van szó. Ahogy ezt kifejezte egy rab, amikor érdeklődtek tőle, hogy hogy érzi magát a börtönbe, hát azt mondta, az elváltással tulajdonképpen nincs semmi baja. A pokol itt belül ég, ezt mondta. A pokol itt belül ég. Tehát itt nem olyan tűzről van szó, nem kémiai meg fizikai tűzről van szó, senki ne gondolja, hanem a lelkiismeret, a meg nem vigasztalt lelkiismeret. Értitek? A meg nem nyugtatott lelkiismeret, amit csak a bűnbocsánat révén kaphatsz meg. És ha itt éget, ne folytsd el. Ha itt éget, a lelkiismeretet, ne folytsd el. Ha az ige megérinti, vedd komolyan. Engedd, hogy az Úr megtisztítson. És hogy tiszta legyen a lelkiismeretet. Hogy az ő gyermeke lehessél. Hogy valóban azon az utalágazáson a Lázár oldalára érkezhess meg. Az üdvösségbe érkezhess meg. Hiszen ez az Isten akarata. Felőled is. Ez az ő akarata. Hát akkor hogy nem teljesedik ez az Isten akarata? Jézus mit mondott a zsidóknak? Hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint a kotlós a szárnyai alá a kis csibétkét, de ti nem akartátok. Tehát lehet nemet mondani Istennek, és lehet nem akarni, és fel lehet áldozni a mi örök életünket talmi élvezetekért, de hát érdemes. Eljátszani az örök életünket? Hát nem érdemes. És meg kell értenünk, amit itt az Úr mond, hogy ez a szerencsétlen ember későn döbbent rá. Felébredt a lelkiismerete. Felébredt a lelkiismerete. Egyszerűen látja a bűneit, látja, hogy miben van, látja, hogy elveszett. De késő. Én emlékszem, Cserikálon egyik ige hirdetését hallgattam egy rádió, illetve egy magnó kazettán, és arról beszélt, hogy nagyon sokszor megáll rákosok ágyának a lábánál. Aztán tele kábítószerrel, morfiummal, már nem lehet velük beszélni. És azt mondta ilyen fájdalmasan Cserikálmán, és az ember ott áll, és a szívét összeszorítja, hogy késő. Milyen rettenetes dolog ez, késő. Hát igen, mert itt adatott a megtérésre. Ma az ő hangját halljátok, meg ne keményítsetek a szíveteket. Mert a mi drága Urunk mindezeket szeretetből mondja el. Éppen azért mondja, hogy számolhassak vele. Számolhassak vele. Hogy igenis, vagy arra, vagy erre visz az út. Ezért mondja ezt a nagyon világos tanítást, hogy megértesse veled, hogy a felelősség rajtad áll. Ő mindent megtett. A kereszten elhangzott, hogy elvégeztetett. Mi végeztetett el? A te üdvösséged. A te örök életed. Meg az enyém. Csak rajtad múlik. Hogy ez kell, vagy nem kell. Igen, vagy nem. De, ahogy mondtam, és az ige mindig erről beszél, hogy oda nem lehet bűnökkel terhelten bevonulni. Tehát itt kell eljutni a mennyországba, mert itt van a mennyei lehetőség, hogy elnyerd az örök életet, a mi Urunk Jézus Krisztus drága vérért. És én azt gondolom, amikor az Úr Jézus ezeket az igéket elmondta, akkor mondhatnánk rá, hogy ó, hát Úr Jézus, hát azért ez szeretetlenség. Hát ez szeretetlenség. Hát most ez a szerencsétlen embernek nem adhattad volna meg, hogy lásson. Ugye? Hát már a pokolba lát. De hogy itt? Hát ha láthatnánk, miért akkor megtérnének az emberek? Nagyon, nagyon komolyan kell venni azt, hogy igenis nem láthatunk. Ez a mi büntetésünk. Hinnünk kell. El kell hinnünk, hogy a mi drága Urunk, aki vérével pecsételte meg minden szavát, neki igaza van. Csak neki van igaza. Rengeteg vallás van ebben a világban. És a mai emberek futnak minden után. Minden után, minden ostobaságot elhisznek. Hisznek a reinkarnációba. De hát, ha tudnák, de az a baj, hogy akik ezt a missziót folytatják, mert itt misszió folyik, az ördög missziónál, és úgy adják el a reinkarnációt itt Európában, hogy igenis, te meghalsz és a te lelked egy más testbe kerül. Tehát a hindu tanítás nem erről szól. Náluk a reinkarnáció nem vigasztalás, hanem büntetés. Értetek? Addig kell újra meg újra testben megjelenned, míg le nem vezekled minden bűnödet. És ott nem arról van szó, hogy akkor az öreg ember mit tudom, hogy beleköltözik egy ifjú gyerek életébe, de hogy nem arról van szó. Elégetik a halottat, ott a hamu, és ott hagyják éjszakára. És ha egy patkány lábnyomát találják meg a nagymama hamvaiba, akkor azt mondják, hogy a nagymama patkány lett. Ezért a hinduk nem is esznek semmiféle húst, nem akarják meg enni a nagypapát, meg a nagymamát. Ez nem vicc, ez halál komoly, így van. És a büntetés végül is miről van szó? Önmegváltásról van szó. A karmád az, hogy addig fogsz újra és újra bűnhődni egy új testbe, és egy buddhistának, egy hindunak az a megváltás, hogy végre nem kell neki újra születni, és mehet a nirvánában, magyarul megsemmisül. Na hát ezt tetszik az európai embereknek, ez az ostobaság. Hát ez. Miért tetszik? Mert nem akarják megvallani a bűneiket. Mert másképp, hadd éljem én úgy az életemet, ahogy akarom, aztán majd megoldom a problémát másképp. Hát nincs más megoldás. Ahogy látjuk, az Úr Jézus világossá tette, nincs más megoldás. Vagy elfogadom az ő drága bűnbocsátó, megtisztító vérét az én bűneimre, vagy el fogok kárhozni. És ez valóság. Ez a valóság. És mennyire örülhetünk, mert ebbe az az evangélium, hogy tudhatom, hogy lehet üdvözlődni. Ezt minden ember tudhatja. Csak annyit kell mondani, igen Uram, én most és örökre a tiéd szeretnék lenni. Imádkozzunk. Úr Jézus, te látod, hogy testben élünk, és azt is látod, hogy mennyi kísértés, támadás ér bennünket kívülről és belülről. Te látod, hogy a sátán mindent elkövet, ami vesztünkre, kárhozatunkra. Te pedig mindent megtettél a mi üdvösségünkre. Bárcsak meglátnánk téged, a dicsőségest, a mi megváltónkat, üdvözítőnket. Hadd lássunk, Uram, téged saját megváltónknak, saját üdvözítőnknek, saját Úrunknak és Istenünknek. Bárcsak igazán le tudnánk borulni előtted, Uram, oda tudnánk vinni bűneink terhét eléd. Te ígéd mondja, Úr Jézus, hogy meg lehet szabadulni, valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy meggyógyuljatok. Uram, olyan jó letenni a mi belső terheinket, ami már itt sokszor pokolként éget bennünket. Olyan jó megszabadulni minden tisztátalanságtól, minden szenytől, minden bűntől, minden pogánságtól és okkultizmustól. Mindentől, amit te utálsz, ami számodra tűrhetetlen, s a te ítéleted alatt van. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy megszabadíts minket. Végezd ezt a munkát, kérünk bennünk mindnyájunkban. Amen.